Űrkorszak. Nem sci-fi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Vince Bence. El is kezdjük az űrkorszakot, hiszen eltelt egy újabb hét. Egy nagyon neves dátumot hagytunk tegnap magunk után, és azt gondolom, hogy itt az űrkorszak műsorban ez egy nagyon kiemelt dátum is, hiszen ugye 1980. május 26-a volt az a dátum, amikor Farkas Bertalan feljutott az űrbe, megtörtént a kilövés, és elindult kifelé az űr felé, úgyhogy hát mára már szinte történelem ez a dátum. Úgyhogy egy picit beszélgetnénk megint az űrről, ezen belül is a műholdakról, mert hogy nagyon sok időt fogunk ma szentelni a műholdaknak és a különböző műhold felvételeknek, hogy hogyan, milyen formában tudjuk ezeket begyűjteni, hogyan tudjuk ezeket elemezni, és mire tudjuk felhasználni ezeket a műhold képeket. Aztán pedig egy picit átnyergelünk egy másik területre, egy bolygóra, méghozzá a Marsra, ami ha minden igaz, előbb-utóbb lakható is lesz. Na hát ez az adás végére kiderül, hogy valóban így van-e. Aki pedig segít mindenben, az nem más, mint dr. Sík András bolygókutató, geográfus, a Lechner Tudás Központ térbeli szolgáltatások igazgatója. András, üdvözlöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
András, kezdjük is rögtön akkor a műholdakkal. A magyar távérzékelés lehetőségei lenne az első témánk, amelyeket megkapargatunk itt az adás elején. Mi már korábban beszélgettünk, és hogyha akár bárki visszagondol, ugye Maszat 1, talán sok mindenkinek rémlik, hogy hát volt már itt magyar műhold, amelyet mi felküldtünk méghozzá, ugye kis műhold, mini műhold. Milyen lehetőségek vannak a magyar távérzékelés területén? Vannak-e saját magyar fejlesztésű műholdjaink, és ha igen, akkor ezek milyen pályán állnak jelenleg?
Amikor a Föld körül keringő űreszközökre gondolunk, akkor ugye lehet, hogy van benne ember, ezt nevezzük űrállomásnak, vagy űrhajónak, hogyha valahonnan valahova megy, és hogyha nincs benne ember, akkor műholdakról szoktunk beszélni. Ezekből a műholdakból különböző méretűek vannak. Az elmúlt évtizedekben például egy Envisat nevű műhold az iskolabusz méretű volt, tehát több mint 10 méter hosszúságú, és rengeteg különböző szenzor érzékelő berendezés volt rajta, annak érdekében, hogy a Föld felszínről, vagy a Föld különböző részeiről visszaverődő jeleket felfogja, és ezeket a felvételeket elemezve megismerhessük még jobban saját bolygónknak a működését és a felszíni jelenségeit. Hogyha arra gondolunk, hogy Magyarország képes-e ilyen műholdat előállítani, tehát hogy a világűrből magyar eszközzel meg tudjuk-e vizsgálni mondjuk a Kárpát-medence térségét, akkor jelenleg még az a válasz, hogy ilyet eddig nem készítettünk. De a következő évek, évtizedek során a magyar űrkutatásnak, a magyar űrtevékenységnek stratégiai célja az, hogy saját készítésű eszközzel vizsgálhassuk mondjuk a saját országunk területét és a környező részeket. Amiben viszont óriási lehetőség rejlik, hogy tagjai vagyunk az Európai űrügynökségnek, az ESA-nak, és az ESA által feljuttatott és működtetett műholdak felvételeihez hozzáférünk. Ezek most elsősorban a Sentinel műholdak, amelyekből már több is kering a Föld körül, és ezek különböző felbontású és különböző hullámosztartományban készült felvételeket juttatnak vissza, amiket a Lechner Tudásközpontnak a szakemberei, meg hát más szakemberek is persze fel tudnak dolgozni, hiszen ezek díjmentesen hozzáférhetők, és a műhold felvételek eredményeképpen térképeket, országos térképi rétegeket, vagy speciális olyan térinformatikai állományokat tudnak létrehozni, amelyek aztán használhatók a közigazgatásban, a mezőgazdaságban, használhatók az épített környezetben, kapcsolódó vizsgálatokban, vagy éppen az állampolgárok számára is nagyon hasznosak, amikor a saját telküknek, vagy a saját földjeiknek a jelenségeit szeretnék vizsgálni.
Tehát akkor itt mondjuk arra kell gondolni, hogy a földhivatal például tudja elemezni ezen felvételek alapján egy-egy földterületnek a méretét?
Erre ma még nem annyira az elérhető Európai Ügynökség által készített Sentinel felvételek az alkalmasak, hanem egy másik csoportja a műholdaknak, a kereskedelmi műholdak, amelyeknek a felvételei pénzbe kerülnek, és amelyeknek a felbontása elképesztően jó minőségű. Tehát ma már műholddal lehet olyan képeket készíteni a földfelszínről, hogy ezek a képek pixelekből pontokból, négyzet alakú részekből állnak. Szóval olyan felvételeket készítenek a kereskedelmi műholdak, amelyek 30 centiszer 30 centis terepi területet ábrázolnak egy pixelen. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy négyzetméter a terepen az 3x3, 9-10 pixelből áll, és ilyen méretű objektumok figyelhetők meg, különíthetők el egymástól. Tehát ezek a felvételek már akár arra is alkalmasak, hogy egy telek határ berajzolható legyen rajtuk. De a földhivatalok ma még inkább repülőgépről készült ortofotók alapján végzik részben az ilyesfajta munkákat.
Az ingyenesen elérhető műholdfelvételeket ki tudja akkor használni?
Ezeknek a letöltéséhez és a feldolgozásához és a könnyen megérthető megjelenítéséhez speciális szoftverekre, távérzékelési vagy térinformatikai szoftverekre van szükség, de miután ez a feldolgozási láncolat véget ér, utána már könnyen emészthető színes felvételeket láthatunk. Attól függően, hogy az űrfelvételek sávjai közül melyik hármat választjuk ki a képszerű megjelenítéshez, kaphatunk valós színes felvételt, ami úgy mutatja a felszínt, mint hogyha az emberi szem látná magasról nézve, és kaphatunk hamis színes felvételt, amikor valami olyan hullámosztartományt illesztünk be a felvételbe, amit az emberi szem nem érzékel. Ha mondjuk infravörös hullámosztartományt, akkor olyan végeredményt kapunk, ami egy színes kép, de nem a valóság színeinek megfelelő, hanem mondjuk intenzív piros árnyalatokkal ábrázolja azokat a részeket, ahol nagy a növényborítás mennyisége, ahol sűrű a vegetáció, vagy egy másfajta színkombinációnál, sávkombinációban megkülönbözteti egymástól a száraz és a nedves talajrészleteket, így mondjuk egy belvízi elöntés térképet állítva elő. Szóval, hogy kik tudják mindezt használni? Hát az agrárium elsődleges felhasználója ezeknek a díjmentesen rendelkezésre álló felvételeknek, de például az erdészet, vagy a katasztrófavédelem, vagy akár az infrastruktúra fejlesztésben résztvevő állami vállalatok is, hiszen nagyon jól látszik ezeken a 2-3 hetente készülő felvételeken, hogy egy autópályaszakasz, vagy egy vízilétesítmény építése hol tart, hogyan halad előre a térben, tehát a gyakori visszatérési idő, az, hogy 2-3 hetente készül felvétel Magyarország bármely pontjáról, az nagyon-nagyon hasznossá teszi ezeket a felvételeket az időben gyorsan változó felszíni jelenségek megfigyelésében.
Ugye az előbb már szóba került az, hogy kereskedelmi felhasználású, vagy pedig ugye az Európai Ürügynökség által díjmentesen kibocsájtott felvételekről van szó, illetve hogyha egy picit belegondolunk, akkor az elmúlt hetekben, hónapokban pedig folyamatosan halljuk azt a megkülönböztetést is, hogy ugye katonai, vagy pedig polgári felhasználású egy-egy műhold felvétel. Ha csak az orosz-ukrán konfliktus kapcsán gondolkozunk egy picit, akkor ugye a bucsai mészárlásnál hallhattuk nagyon sokszor ezt a kifejezést, hiszen ott is ugye olyan katonai, illetve polgári felhasználású felvételek is kikerült, amelyek a különböző tömegsíroknak a helyét, illetve méretét mutatták be. Ezekben az esetekben mi a különbség mondjuk egy katonai vagy egy polgári felhasználásra készült felvétel kapcsán? Több infót tartalmaz valamelyik?
Az ukrajnai példánál maradva, egy amerikai kereskedelmi műholdas cég felvételi azok, amik bejárták a világsajtót. Ezek a felvételek a 30 cm per pixeles nagyságrend, de ez egy polgári műhold, amit most ebben az esetben egy katonai szituációban használhat mondjuk az amerikai kormányzat arra, hogy felderítő munkát végezzen. Ugye ehhez képest vannak katonai műholdak is, amelyeknek a technikai paraméterei nem ismertek, de ökölszabályként azért azt szoktuk mondani, hogy jellemzően egy nagyságrenddel részletesebb, jobb minőségű felvételeket tudnak előállítani. Ez ugye azt jelenti, hogy 3-4-5 cm per pixel az a minőség, amit ezek vélhetően produkálni tudnak. Ezek polgári célú felhasználásra nem érhetők el, de el lehet képzelni, hogy milyen minőségűek ezek a világűrből készített képek, ha valaki látott már drónfelvételt. Tehát, hogyha a 100 méter magasan repkedő játékdrónokon van kamera, és ennek a felvételeit valaki maga elé képzeli, amin a kertünkben lévő autóbeálló, vagy a fűnyíró jól azonosítható, akkor ugye ez az a néhány centiméteres felbontás, amit a katonai műholdak vélhetően produkálni tudnak, több száz kilométeres keringési magasságból. De még egyszer mondom, hogy a Lechner Tudásközpontban ilyen felvételek nem állnak rendelkezésre, ez különálló feladat a katonai célú alkalmazása az űrfelvételeknek.
Jelenleg milyen magyar fejlesztések zajlanak a műholdak kapcsán?
Jelenleg egy távközlési műhold üzembeállítása a nemzeti űrstratégiából, űrstratégiában szereplő célkitűzés, úgyhogy ez a Kárpátiaszat névre hallgató projekt, aminek a következő években tervezetten meg kell majd valósulnia, és még egyszer mondom, hogy ismereteim szerint itt elsősorban távközlési és műsorszórási feladatok lesznek majd. Hogy a későbbiekben ez ki tud-e bővülni, ez a kezdeményezés újabb műholdakkal, amelyeken esetleg képalkotó szenzor is lesz, arról jelenleg még nincsen információ.
Nyergeljünk át akkor a műholdak után a Marsra, mert hogy András egyik kutatási területe a Mars jeges formakincse, illetve a napjainkban is zajló felszín átalakító folyamatok a vörös bolygón. Mit kell tudni magáról a vörös bolygóról? Talán mindenkinek a földrajz órai tudásából még megmaradt az, hogy ugye a Mars az nagyon hasonlít a Földre, legalábbis, hogyha azt nézzük, hogy ugye ott is majdnem 24 óra egy nap. Igaz, majdnem kétszer akkora egy év, hogyha földi napok számában nézzük, de azért rengeteg különbség is van a két bolygó között.
Igen, a jelenlegi munkahelyem előtt több mint egy évtizeden át bolygókutatóként foglalkoztam a Marssal, ami egyébként a Földnek ugye a külső szomszédja, ugyanúgy a nap körül kering, és hát azt szoktuk mondani, hogy a Földhöz leghasonlóbb ismert égitest. Szilárd felszínű kőzetbolygó, aminek van egy nagyon ritka légköre, és amin a múltban folyékony víz is alakította a felszínt. Éppen ezért nagyon fontos tudni, hogy jelenleg mennyire aktív a Mars, mondjuk geológiai értelemben, mennyire változik a felszíne, ha fúj a szél, az mozgatja-e a homokot, előfordulhat-e folyékony víz, az egykori vulkánok térségében van-e még valamilyen geotermikus aktivitás, van-e mondjuk szivárgó széndioxid vagy kéngázók, amelyek arra utalnak, hogy ezek a vulkánok csak szunnyadó állapotban vannak, és nem pedig teljesen kialudtak. Illetve nagyon foglalkoztat minket az, hogy a Marson valaha a múltban adottak voltak-e a körülmények ahhoz, hogy kialakuljon az élet. Én az elmúlt időszakban, amikor a Mars felszíni folyamatait vizsgáltam, akkor tulajdonképpen a Mars körül keringő űrszondáknak a felvételeivel foglalkoztam, amelyek nagyon sok szempontból hasonlítanak a saját bolygónk a Föld körül keringő műholdak felvételeihez. De egy lényeges különbség, hogy a Mars légköre annyira ritka, hogy szinte tökéletesen átlátnak rajta a műholdak, pontosabban az ott keringő orbiterek. Nincsenek, nem igazán vannak felhők a Mars légkörében, tehát sokkal jobb minőségű képeket tudtak csinálni már évekkel, évtizeddel ezelőtt a Mars körül keringő űrszondák a vörös bolygó felszínéről, mint a Föld felszínének a nagy részéről. És éppen ezért nagyon jól ismerjük a Marsnak a formakincsét felülről nézve. Ami nehézség, hogy nem tudunk oda menni minden érdekes formához, nem tudjuk a terepen megvizsgálni azt. Úgy mondják angolul, hogy grand truth, terepi bizonyosság. Hiányzik az a fajta terepi bizonyosság, amit itt a Föld felszínen ugye bármikor meg tudunk szerezni, azok a kalibrációs adatok, amik segítenek nekünk értelmezni a földi műholdképeket. Tehát a Marson az az izgalmas, hogy terepi bizonyosság nélkül tulajdonképpen hipotézisek egymást követő felállításával, tesztelésével, földi analógiák, sivatagi analógiák megvizsgálásával kell megpróbálni megmondani, hogy amit fölülről látunk, az tulajdonképpen micsoda. Hiszen a leszálló egységek a Marson csak a bolygó néhány pontját tudták nagyon alaposan megvizsgálni a leszálló helyük térségén.
Hogyan állnak napjainkban a legújabb kutatási eredmények? Ugye pont most nemrég indult volna egy felderítő osztag a Marsra, amelyet pont itt az orosz-ukrán háború miatt kellett elhalasztani. Mi várható a közeljövőben?
Ugye, ahogy mondtam, a Föld és a Mars egyaránt a nap körül keringenek, a Föld gyorsabban, tehát belülről leszokta előzni a Marsot. És vannak olyan bolygó együttállások, amikor ideálisan tudunk űrszondát indítani a Földről a Mars felé. Ezek az indítási ablakok 26 földi hónaponta ismétlődnek, tehát költséghatékony módon 26 hónaponta lehet űrszondát indítani. Most 2020 közepén volt egy ilyen indítási ablak, ezért majdnem két évvel ezelőtt az Egyesült Arab Emirátusok is indított egy keringőegységet, Kína is indított egy űrszondát, és a NASA is indított egy új Mars szondát, amelyek 2021 tavaszán meg is érkeztek sikeresen. És hát volt egy negyedik terv is, hogy az Európai Űrügynökség elindítja az ExoMars küldetés részeként a leszálló egységét a Marsra. Ez a rover azonban valóban nem készült el, túszást szenvedett. Inkább egyébként a pandémiás helyzet, a COVID miatt nem készültek el az összeszerelési műveletek és az integrációs tesztek. Így viszont a következő indítási ablakra csúszik, tehát 2022 második felében tud majd elindulni, ha minden jól megy, de most valóban még egy indítási ablakot, még 26 hónapot csúszik majd, tehát az Európai Leszálló Egység még legalább 4 év, mire megérkezik a Mars felszínére. Egyébként életnyomokat keres majd, tehát ez egy biokémiai műszerekkel rendelkező hatkeréken guruló jármű, azzal a küldetéssel érkezik majd a bolygóra, hogy az ősi, marsi élet mikrobiális élettevékenység nyomait mutassa ki szerves anyag maradványok formájában. Ezzel téve pontot annak a több évtizedes vitának a végére, hogy vajon a múltban kialakult-e valamilyen életforma a Mars felszínén, ami aztán esetleg a környezet cudarabálása miatt kihalt, és ma már csak a friss maradványait találhatjuk meg. Szóval nagyon izgalmas ez a Mars rover küldetés, de egy néhány évet még várnunk kell addig, hogy megérkezzen a Marsra.
A bolygónak a kolonizálása is egy nagyon távoli jövőbeli cél, de nagyon sokat hallottunk már róla az elmúlt időszakban, és ugye említettük ezeket a 26 hónapnyi időablakokat. Akkor ez azt jelenteni, hogy mi 26 havonta tudnánk utazni vagy visszajönni a Föld és a Mars között?
Ideális esetben a üzemanyag szempontjából legideálisabb pálya az 26 havonta nyílik meg, és a visszaút is meghatározott, mert ahhoz, hogy a Marsról vissza tudjunk indulni a Földre, és haza is érjünk, ahhoz is csak bizonyos pillanatokban indulhatunk el a Marsról. Tehát egészen exakt előre tudható menetrendje van annak, hogy akár űrszondák, akár embert szállító űrhajók mikor tudnak elindulni a Marsra. A legénység mennyi időt tartózkodhat a felszínen, mielőtt vissza kell indulnia annak érdekében, hogy a bolygóközi geometriának megfelelően haza is érjen. Épp a napokban jelentette be a NASA, hogy a 2030-as évek végére tervezi az első küldetést, és hogy a legénység körülbelül 30 napot tölt majd a Mars felszínén, aztán pedig indulnak haza. Ezt egyébként rövid menetrendnek hívjuk, mert van egy közepes, meg egy hosszú menetrend is, tehát a legszélsőségesebb opció, hogy közel 600 napot kellene a Mars felszínén tölteni, és azt követően tudna hazaindulni a legénység. Úgy tűnik, hogy a NASA most letette a voksát a rövid menetrend mellett, hogy körülbelül 30 napja lesz majd az első emberes felfedezőknek körbenézni a vörös bolygón. Valamikor a 2030-as évek végén.
Mikorra várható az, hogy mondjuk tényleg menetrend szerint tudjunk közlekedni a Föld és a Mars között, és be tudjunk mondjuk egy nyári nyaralásra fizetni?
Hát én úgy gondolom, hogy mi már azért eléggé öreg nyugdíjasok leszünk addig. Mondjuk azt, hogyha tényleg a 30-as évek közepén végén megvalós első emberes küldetés, akkor onnan azért még 10-20 év biztosan el kell tenni addig, hogy menetrendszerű járatok közlekedjenek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a Mars turizmus, ez igazából a 21. századnak a második felében válik majd kereskedelmileg is megtérülő.
Milyen lemondásokkal kell majd számítanunk abban az esetben, hogyha mi a Marson szeretnénk eltölteni a nyári egyhetes nyaralásunkat?
Hát a szabad ég alatt való sétálás nem túl biztonságos opció, ugye nagyon alacsony a nyomás, nagyon alacsony a hőmérséklet, és nagyon erős sugárzás szintje, körülbelül százszorosa a földi háttérsugárzásnak, hiszen nincs ózonréteg, és nincs globális mágneses tér sem, ami védené a Mars felszínét. A világűrből érkező kozmikus sugárzás és egyéb nagy energiájú sugárzások ellen. Ami viszont szórakoztató lehet, az a gravitáció különbsége a földihez képest. Ezen a Marson körülbelül 38%-a a nehézségi gyorsulás a Földön megszokottnak, tehát ha valaki sportolni menne, vagy rekreációs tevékenységet végezne, akkor ebben a Földhöz képest egyharmadnyi gravitációs környezetben a mozgásformák egy egészen új világa lesz majd felfedezhető. Ilyen szempontból nagyon szórakoztató lesz szerintem a Marson sétálni. Még egyszer mondom, hogy zárt bázisokban, hermetikusan elszigetelve a marsi külvilágtól, a végező parttól, de mégiscsak a marsi gravitációs környezetben.
Dr. Sík András bolygókutatónak, geográfusnak, a Lechner Tudás Központ térbeli szolgáltatások igazgatójának nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket, és hát sok sikert kívánok az elkövetkezendő évekhez, és hát reméljük, hogy habár nagyon idős nyugdíjasként, de még talán egyszer egy Mars sétára majd sikerül nekünk is befizetni. Köszönöm szépen az elmúlt perceket!
Magam is ezt kívánom, köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Ez volt az űrkorszak, köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva újra jelentkezünk, és egy újabb témát boncolgatunk majd, ami az űrkutatáshoz kapcsolódik. Kellemes hétvégét kívánok, az elmúlt percekben Vince Bencét hallották.
Űrkorszak. Nem sci-fi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.